Carrie Vaughan, azok a dübörgő 20-as évek. A Blue Moonban az volt a jó, hogy láthatatlan volt, szóval elkerülték a razziák. Mert rossz pedig az, hogy ami láthatatlan, azt elég nehéz megtalálni. Némi saját kis varázserőre van szükség hozzá, amellyel Madame M. bőven rendelkezett. Számára sosem jelentett akadályt nem létező helyek felelése. Madame M. az 5. sugárút és a Pine Street sarkán állítja le a kocsit. Kiszállunk, elküldi a sofőrt. Követem a téglaépületek között a nedves járdán. Még korán van, az utcák zsúfoltak, emberek igyekeznek, autók karaszolnak valahová. Senki nem néz körül. Néhány jeles dudálás, a közlekedési lámpák a polírozott acélt és a grimaszoló arcokat borostyán színűre festik. Vidramennyi és tólámat szorosabbra húzom magamon. Madame Emmé a könnyékig lecsúszik, felfedve hát a sima bőrét. Nővéreknek látszunk, ahogy ott egymás mellett lépéseinket egymáshoz igazítva haladunk. A sikátor, amelybe befordul, éppen olyan akár a többi, majd egy másik sikátorba fordulunk, és nincs körülöttünk más, csak kukák, egy keservesen miákoló macska, vas tűzlétrák és az esővel fenyegető haragos szürke égbolt. Miután háztömnyi távolságban nincs se ajtó, se ablak, a szilárd téglafalon kopogtat, nem lepődöm meg, amikor fejmagasságban rés nyílik. Közelebb hajol, odasúg valamit, mire kinyílik az ajtó. Vagy az ajtót festették úgy, hogy téglának tűnjön, vagy maga a fal mozdul ki, nem tudnám megmondani, és nem is igazán számít. A kiszűrődő hangok alapján három tagú jazzzenekar játszik odabent. Mennyei hangok. Az ajtón álló barna öltönyös gorillán a ruha nyilván méretre készült, ilyen vára nem lehet konfekció öltönyt kapni. Végignéz rajtunk, majd jóváhagyólag bólint. Van némi plusz rajta. Galériánál, kezén, fülében fölösször látható. Amikor mosolyog, agyart villant, szeme aranyfénnyel csillan. Távol álljon tőlem a találgatás, hogy milyen lény lehet. Nem nézek a szemébe, ellépek mellette befelé menet. Normálisnak tűnő ruhatáros lány veszi át a szörmeinket, de ki tudja, hogy valóban normális-e. Minden esetre rendes borral valót adok neki. Jól borotvált arcú, tíszta, elegáns pincér kísér a klubba. Persze éppen felszabadult egy asztal, Madame M-nek mindig felszabadul egy asztal. Mindkettőnknek sima szódavizet rendelek, a pincér elég furcsán néz rám, mert ugye miért jön az ember ilyen helyre, ha nem iszik? Mármint szeszt. Itt jó a szesz, csempészet, márkás italokat árulnak, nem valami Isten háta mögötti helyen kotyvasztott löttyöt. Talán később, mondom a pincérnek, mire elsiet. A táncparkett közelében vagyunk, mindennek a közepén, és a hely teljesen tele van. A zongorista fehér, a bőgős és a dobos fekete. A középen álló mikrofon állvány arra utal, hogy valaki később énekelni is fog, de most tánczenét játszanak, és lent, elől párok táncolnak. Első pillantásra teljesen normális tömeg egy normális estén, elegáns lányok és hölgyek esteiben, az urak öltönyben, néhányan frakban. Közelebbről megnézve kivillan néhány agyar és karom, szárnyvég, hátra simított ajból kikandikáló szarvhegy, testrészek, amikről csak találgatásokba bocsátkozhatnék, és nagy valószínűséggel tévednék is. Ezek a vendégek nem hívják fel magukra a figyelmet, így én is mindent megteszek, hogy ne legyünk feltűnőek. Mert akkor ők is közelebbről megnéznének minket, Madame M-et és engem. Ajtók nyílnak hátsó helyiségekbe, ahol lehet kártyázni, kockázni, bármit. Az egyik ajtónyílást fényes gyöngyfüggöny takarja, az áttetsző függönyön, és a benti cigaretta füstön át látom, hogy egy kanapén, kis asztal mögött ülő előkelő hölgyet valóságos udvartartás vesz körül. Öltönyös férfiak, elegáns hölgyek állnak előtte, akár egy festményen. A csoportkép homályos, mintha tejüvegen át látnám. Madame M. beszélni akar Gigivel, a gyöngyfüggöny mögötti hölgyel, aki ezt a helyet működteti. Szerintem ez rossz ötlet, de nem vitatkozom, mert M. okosabb az ilyen ügyekben, mint én. Mindig tudja, merről fúj a szél, ismeri a titkokat, a svindliket. Amiben én jó vagyok, vigyázok rá, és meglátom a bajt, mielőtt az megtörténne. Ketten vagyunk egy olyan bűnbarlangban, ahol a tiltott szerencsejáték és szeszcsempészet csak habatortán. Vannak itt olyanok, akik kiszívnák a vérünket, ha hagynánk, mások a torkunkat tépnék fel, páran pedig megvennék a lelkünket, még annak a tudatában is, hogy egyes lelkek itt milyen keveset érnek. Elmésén egészen jól el vagyunk. Az ő trükkjei és az én figyelmem biztonságunk garanciája. Két könnyű nőcskének tűnünk színes, rojtos selyemruhánkban, fedetlen vállunkkal, térdünkkel. Ruháink suhognak és kirajzolódik a csípőnk, ahogy risszálba lépünk. Bobby frizura toldisz. Azt hiszik, könnyű préda vagyunk. Mekkorát tévednek. Italunk gyorsabban megérkezik, mint vártam. Azt hittem, a pincér a terem másik végében beszélget valakivel. Rendelést vesz fel. De nem, már itt is van. Makulátlanul elegáns és udvarias, mint mindig, mosolyogva teszi le a két poharat az asztalra. A zene szól, M. kortyol. Valami rossz fog történni, súgja. Figyelek. A sarokban kártyáznak. A közelben egy gangster csicskája igyekszik elkápráztatni a nőjét. Asztaluk fölé hajolnak, a férfi karórája aranypántját mutatja neki. Tucatnyi kis intrika szövődik. A vendégek nagyobb része azonban azért van itt, hogy jól érezze magát, minőségi italt fogyasszon és élvezze, hogy büntetlenül valami rosszat tesz. Razia? Kérdezek vissza. Hatalom átvétel? Rocco megelégelte és neki megy Margolisnak? Anthony Margolis uralja a kártyajátékokat. Most is itt van, és játszik. Meg akarja mutatni, hogy nem tart sem Rokkótól, sem senki mástól. Nem. Valami nagyobb dolog. Minden eltűnik a pokolba. Nála sosem lehet tudni, hogy metaforákban beszél-e. Rákérdezek. Ezt álmodtad? Nem. Látomás volt. Kortyol. Vörös rúzsfoltot hagy a poháron. A jövő?
Igen.
Mit csináljak?
Amit mindig.
Tartsd nyitva a szemedet, és ruházd be alkoholba. Hangosan gondolkodik, és én ettől ideges vagyok. Még idegesebb. A gyöngyfüggöny felé biccentek. Meg fogja tudni, hogy itt vagy.
Azt akarja majd, hogy kérleljem,
feleljem. Ezért vagyunk itt, igaz?
Hogy csak tegyünk úgy, mintha nagyon jól éreznénk magunkat.
Hátra dől, nyújtózik, egyik karját a székemre helyezi. Cigaretta tárcámból előhúzok egy szálat, meggyújtom, oda nyújtom neki. Kesztyűs, ékszeres kezével átveszi, hosszan beleszív, majd ajkával nyitott, laza ót formálva, füstfelhőt fúj. Lába a zene ritmusára mozog. Jól érzem, magam színlelése valódinak tűnik. Megélhetne bármiből, amit a fejébe vesz, de nem véletlenül kötött ki egy ilyen helyen. Ahogy én sem véletlenül vagyok itt. Alkohol és fűrészporszak van. Nincs semmi furcsa, semmi diszonáns, a pincérek a bárpulttól a vendégekhez sietnek is vissza, a cigarettás lány körbejár. A sarokban kártyázok, többször harsányan, idegesen felnevetnek. A férfiak úgy tesznek, mintha az a hatalmas summa, amit éppen elvesztettek, egyáltalán nem számítana, miközben gallérjukra verejték csepeg. Ha valami gond támad, az miattuk lesz. Előkerülhet még egy ász, aztán felborul az asztal, és ökölharc tör ki. Ilyesmi. Az ajtón álló gorilla letetette velük a fegyvereiket, szóval emiatt nem kell aggódnom. M és én könnyen találunk menedéket ökölharc esetén. Ha lövöldöznek, akkor már kevésbé. Az, ha az ember láthatatlan, nem mindig menti meg attól, hogy keresztűzben eltalálja egy eltévedt golyó. A harmadik zeneszám megy, félig ittam az italomat, amikor egy pasi botorkál be odakintről. Tátog akár a partra vetett hal, és persze az is. Én meg azon csodálkozom, vajon mit mondhatott az ajtónál a gorillának, hogy az beengedte. Biztosan van benne valami különleges báj vagy kipárolgás. Először is azért, mert egyáltalán megtalálta ezt a helyet, másodszor pedig azért, mert el tudta hitetni, hogy ide tartozik. A bejáratnál áll, tágra nyílt szemmel néz körül, mintha nem igazán hinné el, hogy sikerült bejutnia, és most, hogy sikerült, nem tudná, mihez kezdjen. Jellegtelen barna öltönyt visel, kissé megkésve leveszi puha kalapját. Arcéra szögletes, bőre sima, és zakója alatt váltokban pisztoly domborodik. Nyilván valami varázslat rejtett el, mert a gorilla biztosan észrevette volna. A Blue Moonban minden megáll egy fél pillanatra,
mert valamiféle egyensúly megbillent, és ezt mindenki érzi is. A zongorán kimarad az akkord egy hangja, a basszuson megbicsaklik a fogás. Az alak mindenkinek a szemébe néz, aki rápillant, kihúzza magát és komorképet vág. Aztán minden megy tovább, mintha mi sem történt volna. A zenekart bámulom, de szemem sarkából figyelem az új vendéget, és odahajolok M-hez, mintha csak egy viccet mesélnék neki. Azt hiszem, egy szövetségi ügynök van köztünk. M túl illedelmes ahhoz, hogy megforduljon és megnézze magának, de szemöldöke megrebben.
Hogyan jutott be?
Nem tudom, fegyvere van.
Lehet, hogy csak szórakozni jött, mint mindenki más.
A szövetségi úgy viselkedik, mint a vadász, aki meglátta a prédát. Lazán a bárpultra támaszkodik, nem inti magához a pultost, nem kér italt, csak néz. Mohón bámulja a polcokon sorakozó italos palackokat, és azon tűnődik, mekkora rajtaütés lenne, ha razziát tarthatna. A pultos ügyet sem vet rá, hűvös, mint a jég, és úgy tesz, mintha nem lihegne egy szövetségi ügynök a nyakába. Eltelik egy perc is, mire az ügynök int a pultosnak, aki egy hátsó asztalhoz kíséri, és bizsereg a nyakam, mert már nem látom az illetőt, de érzem, hogy egyenesen engem bámul. Eleget tudott ahhoz, hogy bejuthasson, hamarosan azt is megtudja, kik a nagymenők itt, és ha kitör a balhé, sokkal bonyolultabb lesz M-et egy darabban kijutatni innen. Emma karomra simítja kezét, megpaskolja. Egyszer. Jelzés, hogy nyugodjak le. A zenét hallgatom, bámulom a táncolókat, és próbálom felidézni, milyennek is tűnünk akkor, amikor jól szórakozunk. A cigarettás lány már negyedszer lép el az asztalunk mellett, néz minket, de egy szót sem szól. Szép fiatal lány, szatén sortban, spagetti pántos felsőben, sötét haja kis sapka alá tűzve. Tipikus, hosszú, combú, túlsminkelt lány, de ez is egy stílus, és nem áll rosszul neki. Ügyesen járkál az asztalok között, dobozával manőverezik, kiszámolja az aprót, és a határozatlanság legapróbb jelét sem lehet felfedezni rajta, biztosan nem ma kezdte az ipart. És még mindig tud mosolyogni. Amikor ötödszörös étele mellettünk, és nem kínált cigarettát, csak engem néz, felemelem a kezemet, megállítom. Állásnak tűnik. Mintha megkönnyebbült sóhaj emelné flitteres nyakláncát. Egy doboz cigarettát rendelek. Szeretnél kérdezni valamit, ugye? Rebbenő szemmel néz, hol Emre, hol rám, amiből arra következtetek, hogy hírből ismer minket, de nem tudja, melyikünk Madame M, és melyikünk a társa Pauline. Bólintok M felé jelezve, hogy ő az, vele beszéljen.
Mi a baj, kedvesem? Kérdi M. Gyorsan.
Úgy teszek, mintha retikülönben pénzt keresnék, vagyis várakoztatom, így annyi időt juttatok neki, amennyi kell. Homloka aggodalmas ráncot vett, ahogy kimondja.
Itt ragadtam. Úgy értem, ketten itt ragadtunk. Úgy értem...
Alig hallhatóan suttog. Én alig hallom, de M-nek előre sem kell hajolnia.
Úgy értem, ki kell jutnom minden, és magammal kell vinnem a pasimat is.
A pasidat?
Anthony egyik emberét.
Tekintete a sarokba a kártyázók felé rebben. Rögtön kiszorom a pasiát. Az egyik őrt álló nehéz fiú az, közepes testalkatú baba arcú, olcsó öltönyben. Kezem éjjel az öltöny zsebében, erősebben izzad, mint a többiek. Folyton felénk pillant, amikor remeg, mintha mondani akarna valamit.
Elég pénzt tettünk félre, hogy elmehessünk Kaliforniába, hogy végre becsületes életet élhessünk. De nem szeretnénk azt, hogy Anthony vagy mások utánunk jöjjenek.
Nem is kell a gyöngyös függöny mögötti nő felé intenie.
Mi meg tudjuk fizetni a fáradozásokat.
Aggódónak tűnik, mintha tisztában lenne azzal, mit mond, mi lehet M segítségének valódi ára. M ránéz, arcán huncut mosoly. Már a kezemben a bankjegy, nem kotorázhatok a retikülönben a végtelenségig.
A főnökeitek nem helyeslik, ha jól értelmezem. Csak úgy itt akarjátok hagyni a jól fizető állásotokat, a családot, és elszökni? Szokványos Rómeó és Júlia történet?
A cigaretta árus lány az ajtába harap. Normál esetben ez nem olyan nagy probléma, nem olyan gond, amivel az ember M-hez fordul. De M ismeri Anthonyt, és még jobban ismeri Gigit, és a probléma egyáltalán nem egyszerű. M-et figyelem. Még én sem tudom, mit fog mondani. Elnyomja a cigarettát, majd kivesz egyet a csomagból, amit az imént vettem.
Azt hiszem, ki tudunk találni valamit. De nagyon figyelj,
mert nem lesz második esély. A lány gyorsan bolint. És mennyibe? Majd akkor kérek valamit, amikor kigondoltam a megfelelő megoldást. Egyelőre... Pauline?
Kezem már a retikülömben. Még egyszer kutatok egy kicsit a táska mélyén, megtalálom az üres gyufás dobozt, amit kér.
Szükségem van egy-egy hajszára tőled és tőle, mondja M. Ezek segítségével könnyebben szem előtt tudlak tartani benneteket. Meg tudod oldani?
Mint kiderült, már meg is oldotta. Fehér kesztyűjében nyúl, és előveszi az összefont két vékony tincset. M elégedetnek látszik, hogy felkészülten keresett fel minket. Pontosan tudta, mi az, amit kér. Az előhalászott $1 nyújton felé, azzal eltakarjuk, hogy közben átvettem tőle a hajtincseket. A hajat a dobozba teszem, a dobozt átadom M-nek.
Tranzakció teljesítve. A lány profi cseresznye piros hajkú mosolyjal köszöni meg a vásárlást, és sietve tovább lép.
Az első szülöttjüket kéred tőlük? Kérdem M-től komoran. Grimaszt vág.
Ugyan? Mit kezdenék egy kölyökkel?
Szóval mostantól figyelnem kell a lányra és a szív szerelmére, és arra gondolok, vajon pontosan mit tervezett nekik M. Mulatságos lenne végignézni. M dönti el, mikor lép. Nekem annyit kell tennem, hogy várom a jelet. A zenekar szünetet tart, majd amikor visszajönnek a szünetről, velük van egy nő is. Szép, kerekded, fekete nő, rózsaszín ruhában. Feltűzött haját sejem magnólia díszíti. A színpadra lép, beállítja a mikrofonálványt. M félretolja a poharát, feláll az asztaltól.
Pimasz leszek, üzenek Giginek,
mondja a pultos felé biccentve. A pultosra nézek, aki fel sem pillant. Egész nap üdítőket és italokat töltögetett, koktélokat kevert, és maraschino cseresznyéket dobált pezsgős poharakba óramű pontossággal. Ha senki sincs a pultnál, akkor törölget, szinte gépiesen. Szerinted menni fog?
Ha elég eltökéltnek látszom, Gigi talán szóba áll velem.
Nem mondom, hogy M már most is eléggé eltökéltnek tűnik. Őrzöm a várat. Rám vigyorog. Nézem, ahogy a bárhoz lejt, csípője rizszál a ruhája alatt. Gyöngyei, flitterei megvillannak. Barna haja tökéletesen áll, minden szál a helyén, bőre tökéletes elefántcsontszín. Némelyek szerint varázslattal tartja fent szépségét, de ez nem így van. Ez ő, és ő ilyen. Nem olyan híjú, hogy varázslatát olyan triviális dolgokra pocsékolja, mint a szépség. I'm just a woman, a lonely woman, waiting on a weary shore. I'm just a woman. A nő a mikrofonnál énekelni kezd, hangja olyan kellemes, kifejező és hajlékony, amilyennek vártam. Azt a fajta jazz-t énekli, ami túl felkavaró lenne olyan klubokban, ahová az utcáról is be lehet térni. Hátra dőlök a székemben, szódavizet kortyolgatok és figyelek. Nézem azokat, akik M-et nézik, és azon tűnődöm, milyen lapot fog megjátszani. A gyöngyös függöny mögött a füst és az árnyékok nem változnak. Gigi biztosan tudja már, hogy itt vagyunk, de nyilván nem érdekli. A kártyázókra nézek ismét. A szegény fiatal verő ember sokszor pillant az aggódó cigarettáros lányra, aki körbejár az asztalok között, és jól megy neki az üzlet. Kedvesen mosolyog, az emberek nem látják meg homlokán a ráncot. A lány okosabb, mint szívszerelme, mert ő nem pillantgat a fiú felé. A fiú szerencsére nem árulja el magát ezekkel a pillantásokkal, hiszen mindenki megbocsátja egy férfi embernek, ha egész éjjel egy hosszú combú lányon legelteti a szemét. Próbálok arra gondolni, miként váltja be M az ígéretét, hogy segít neki kijutni. Lehet, hogy egyszerűen vonatjegyet küld számukra, és egy kis varázslatot, hogy láthatatlanok legyenek, vagy legalább senki ne vegye észre őket. Ez elég egyszerű lenne. Másrészt azonban fogadni mernék, hogy az egészet meg lehet oldani varázslat nélkül is. Ha igen, akkor M ezt fogja választani. Csak hogy bizonyítsa, hogy meg lehet tenni, és nem kell túl gyakran azokhoz a trükkökhöz folyamodnia, amelyekről hírhet. Hadd találgassanak csak az emberek. Ez egyrészt lefoglalja őket, másrészt fenyegetés. Erre van szüksége ahhoz, hogy kijuttassa az ifjú párt a városból. Remélem, ha eljutnak oda, ahova eljutni akarnak, letelepednek, gyerekeik lesznek meg minden,
és egész életükben hálát adnak, hogy milyen szerencsések voltak. Tarkon még mindig bizsereg, a szövetségi ügynök egész idő alatt figyelt. Nem Emmet figyelte, hanem engem. Ha Emmet figyelte volna, akkor odament volna a bárhoz, ahol most Em a pultra hajolva a pultossal beszélget. Nem látom az ügynököt, de meg sem lepődök, amikor megjelenik az asztalunknál, kihúzza Em székét és leül. Szemem sem rebben. Nincs ellenére, ha csatlakozom önökhöz? Rávigyorgok. A cigaretta, amit a lánytól vettünk, még az asztalon van. Kézbe veszem, oda kínálom. Cigarettát? Az ügynök kivesz egy szálat és engem figyel. Gyufát gyújtok, tüzet adok neki, mert ezt diktálja az udvariasság. Aztán várom, hogy mondjon valamit. Úgy tűnik, megelégszik azzal, hogy néz. Nekem pedig az a dolgom, hogy hagyjam. Tudok várni, akár egész éjjel, ha az a szépség a mikrofonnál énekel. Tudom, hogy kicsoda ön, szólal meg végül.
Valóban?
Azt hiszem, segíthetnénk egymásnak. Hátradől, játsszal az a figurát, az énekesnő felé fordul. Tegyük fel, hogy be akarok épülni, és partnerre van szükségem.
Adja kulcsot a helyhez, ön pedig szavatolja, hogy nem visznek el razziában, esetleg átcsúsztat nekem valamit az asztal alatt, ha már egyszer a markában tart.
Egészen eddig a pillanatig azt hitte, hogy meg tud vezetni. Hát, kozmetikázatlanul, igen, így is mondhatjuk.
Gondoltam, megspórolhatnánk a fölösleges köröket.
Ez a hely előbb-utóbb úgyis eltűnik. De segítséggel könnyebb a dolog is. Ön olyan nőnek tűnik, aki tudja, mit miért tesz.
Nyilván tudja, hogy nem velem kéne beszélnie. Eltévesztette a házszámot. Talán azt hiszi, feljebb akarok lépni. Nem akarok mindig fizetett alkalmi kisegítő lenni. Ez elárul valamit a világnézetéről. Ön hízeleg nekem, mondom szemlesütve.
Meg kell hagyni. Egészen kellemes ez a hely,
jegyzi meg az ügynök. Végignéz a helyiségen, a játékosokat szemléli, meg a táncosokat, és egészen biztosra veszem, hogy nem látja a tollas fejdíszek alól kikandikáló szarvakat, a nadrágok ülepében feltekert farkakat. Tekintete egy pillanatra megállapodik a sarokban kártyázókon, majd ismét az énekesnőt fixírozza. A gyöngyös függönyt, mintha észre sem venné.
El sem hiszem, hogy eddig nem sikerült ide bejutnunk.
Elnyomja a cigarettáját. Kérdeztetek valamit? Őszinte kíváncsisággal fordulok felé. Int, hogy csak nyugodtan. Hogyan sikerült bejutnia ide? Egy ilyen férfi, mint ön, tiszta öltöny, tiszta kéz, meg sem kellett volna találni az ajtót, mégis itt van.
Elégedje meg ennyivel. Nekünk is megvannak a magunk módszerei. Egy ideje már figyeltük ezt a helyet.
Blöföl. Lehet, hogy sikerült ellesnie néhány trükköt, hozzájutott pár holmihoz, vagy erővel rávet valami alsóbb szintű jövendő mondott, hogy segítsen neki. Az is lehet, és ez esetben az ég irgalmazzon neki, hogy talált egy varázskönyvet, és magától jött rá. Ez olyan, mintha töltött fegyvert adnánk valaki kezébe, de nem mutatnánk meg neki, hogyan működik. Nem írhatom le ezt az embert, muszáj komolyan vennem, mert a Blue Moonban halál lesz, ha úgy dönt, hogy használja a fegyverét. A golyókat senki nem tudja megállítani. Pontosan mit is akar tőlem, Mr. Tiszta Öltöny?
Mi lenne, ha első körben hallgatnánk egy kicsit, és nem hívnánk fel a figyelmet arra, hogy itt vagyok?
Kérdi. Mint ha bárkit is figyelmeztetnem kéne.
Ha valami mást is ajánl nekem, később beszélhetünk róla.
Átgondolom, és értesítem.
Köszönöm a cigarettát.
Közli, azzal feláll, és visszamegy a saját asztalához. Úgy érzem, azt hiszi, ahhoz, hogy tényleg segítsek neki, elég, ha egyszerűen itt marad a közelemben. Em az illendőség kedvéért még néhány percig a bárpultot támasztja, aztán csípőjét ringatva kajánmosollyal visszatér. Két pohár üdítőt hozott.
Látom, új barátot szereztél.
Szerintem egy keresztes lovag nyomult be közénk, egy rút dinamittal, és fogalma sincs, mit csináljon vele, jegyzem meg. Azt hiszem, ideje lenne fontolgatni az indulást. Gondoskodja Rómeó és Júlia párocskánkról, és diszkréten lépjünk le innen, amíg lehet. Add el a drótot, én elterelem a figyelmét.
Nem, még beszélnem kell Gigivel.
Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Mit mondott a pultos?
Semmit, zombi.
Gigi egy zombi pultost vett fel.
Kuncogok. Hát ez aranyos. Szóval egy fél deci viszki, az egy fél deci viszki. Egy csepp sem vész kárba belőle, és még extrát sem küld a zenekarnak. Rá pillantok, és a pultos tényleg ugyanott áll, a pultot törölgeti ugyanazzal a mozdulatsorral, újra meg újra. Bőre szürke, arca teljesen kifejezéstelen.
Gigi beszélni fog velem, csak ki kell várnom.
De semmit sem tehetsz, ha nem akar beszélni veled. M állát a tenyerébe támasztja, és a gyöngyös függöny felé pillant. Várunk, és ellent kell állnom az erős késztetésnek, hogy hátra nézzek a szövetségi ügynökre, aki még mindig ott ül, figyel és vár. Az énekes a dal végére ér, szomorú dal volt arról, hogy milyen rosszul bánik a nővel egy férfi, de a nő mégis folyton visszamegy hozzá, mint minden lány az ilyen dalokban. A közönség pedig hallgatja ezeket a dalokat, és arra gondolnak, hogy ők soha nem tennék ezt, nem mennének vissza egy olyan férfihez, aki rosszul bánt velük. Aztán mégis megteszik, mert az övék teljesen más eset. Az ő szerelmük más, persze minden szerelem más, és nehéz távolságot tartani, amikor az ember szerelmes, és biztosak vagyunk abban, hogy a pasi megváltozik. Ezért folyton visszamegyünk hozzá. Ha csak nincs mellettünk valaki, aki leül mellénk, és azt mondja, ne csináld. Ahogy M tette velem. Ritka dolog, ha az embernek ilyen valaki van az életében. Biztosra veszem, hogy Gigi nem fog emmel beszélni, és egész éjjel itt fogunk kücsörögni. Most már azt is biztosra veszem, hogy a szövetségi ügynök valami ostobaságot fog cselekedni, mert ha okos lenne, miután körbenézett, elmenne kieszelni valami tervet, hogy nagyobb erőkkel térhessen vissza. De ő maradt, és ezzel mintha céltáblát festett volna magára. Emmet ki tudom juttatni a hátsó ajtón. Kell egy kis varázslata ahhoz, hogy az ember bejusson a Blue Moonba, és nem árt, ha van egy kis varázslata a kijutáshoz is, de ha muszáj, én egyenesen kirontok. Így lehet hatásosabbá tenni a varázslatot a finom jómodor mellőzésével.
Látom, felidegesített az a pasi, jegyzi meg M.
Hátam merev, szemem sarkából folyton hátrafelé lesek. Nem igazán sikerül fenntartanom a látszatot, hogy nagyon jól érzem magam. M folytatja.
Ártalmatlan alak. Nincs nála csapda, amit ránk csaphatna, ahhoz viszont túl büszke, hogy trófea nélkül távozzom.
Nyugtalanít, mi történhet, ha előkapja azt a fegyvert?
Paulin, nyugodj meg! Engem jobban foglalkoztat Gigi, mint egy állami öltönyös pasi.
A gyöngyös függöny mögötti jelenet nem változott. Gigi bent van az udvar tartásával, és egyáltalán nem figyel Emre. Bíznom kéne Madame M-ben, nagyon ritkán téved. De most érzéketlen a tágabb összefüggésekre. Lényeglátása beszűkült. Azt hiszem, kigondoltam valamit, hogyan szabadulhatnánk meg a szövetségi embertől. Bízol bennem? Fordulok Emhez. Homlokát ráncolja a kérdésre.
Hát persze, mi jutott eszedbe?
Csak egy perc az egész.
Nem ezt kérdeztem.
De én már eltűntem az asztaltól. Lazán körülnézek, ellépek a gyors járású pincér mellett, pillantásom a szövetségi emberen áll meg. Elgondolkodón, érdeklődön nézek. Engem figyelt, ahogy reméltem, és nagyon kedvesen mosolygok rá. Az üres szék az asztalánál kissé ki van fordítva, éppen rám vár. Hadd higgye, hogy ő hívott meg, és ő gondolta ki ezt az egészet. Nem bánja, ha leülök önhöz? A székre mutat, én pedig elegánsan helyet foglalok, bokámat tartózkodom keresztbetéve. Retikülönben nyúlok egy csomag cigarettáért, de nem azt veszem elő, amit a lánytól vásároltunk, hanem egy másikat, amit vészhelyzet esetére tartogatok.
Még egy cigarettát?
Kínálom, elvesz egy szálat, és én segítőkészen gyufát gyújtok neki. Hosszú, lassú slukkot szív, a füst nem éppen dohányszagú, de nem érdekli.
Úgy tűnik, közölni szeretne velem valamit, kisasszony.
Csak tanácsot adnék. Az a helyzet, hogy nem a megfelelő személlyel beszél, ha azt hiszi, bármilyen segítséget kapott tőlem, vagy a barátnőmtől. Kétkedőn néz, homloka ráncokba szalad. Azt hitte, egyértelmű a helyzet.
Tudom, hogy kicsodák önök. Madame M. és Paulin két hölgy, aki nem az, akinek látszik. Ezt hiszik, észrevétlenek, de nagyon sok ügyletnél hagyták már ott az új lenyomataikat.
Az új lenyomat nem azt jelenti, hogy ránk is lehetne verni a dolgot. Azt meghagyjuk a nagyobb kaliberű játékosoknak. Nem véletlenül nincs olyan helyünk, mint a Blue Moon, és olyan bandánk, mint Anthonynek. Azért vagyunk mozgásban, mert így nehezebb célpontot nyújtunk.
Kik azok a nagyobb kaliberű emberek, akikkel beszélnem kéne?
Áll még az alkú? Ha segítek, tudatja velem, mikor kell eltűnnünk, mielőtt bármi történne? A szempillámat is rezegtettem hozzá. Lepöcköli a hamut, és még egy mély slukot szív.
Természetesen. Gondoskodom róla, hogy kimaradjanak belőle.
Nem számít, hogy elhiszem ezt neki. Ha igazán tudni akarja, mi folyik itt, és kivel kell foglalkoznia, vele kéne beszélnie. Mondom, és a színpad felé viccentek. Arca grimaszba rándul.
Az énekes nővel?
Igen. Szembetűnő, ugye? Ott áll, az egész helyet szemmel tudja tartani, és senkinek sem tűnik fel, hogy nem csupán a borra valóért dolgozik.
Ha, ez nagyon érdekes.
Na-na. Éppen fel akarok állni, és indulnék, amikor közelebb hajol. Leheletében az a füst érződik, amit az imént szívott be. Édes, savanykás, és éppen csak egy kicsit ártalmas.
Megívhatom egy italra? Nagyra becsülésem jeléül.
Köszönöm, de van italom, szódavizet iszom. Törvénytisztelő állampolgár vagyok, akárcsak ön.
Hát jó. Ne kerüljön összetűzésbe a törvénnyel.
Nem üthetem meg. Még nem. Ha a dolog működik, nem is lesz szükség rá. Az asztalunkhoz visszafelé menet megtorpanok egy pillanatra, mert a szín változott. Nem figyeltem, ezért észre sem vettem, hogy a cigaretta áruslány eltűnt. Szívszerelme izzad, mint a csataló, és a főnöke észre fogja venni, különösen, hogy az a fajankó képtelen levenni a szemét az ajtóról, és úgy mocorog, mint aki legszívesebben kirohanna. M az ajtó mellett van. A gorillával beszél, és a tekintetemet keresi. Homlokát ráncolja, ebből tudom, hogy komoly a dolog, és elmulasztottam a jelét. Bosszusan felvonja a szemöldökét. Ez az iménti figyelemelterelésnek szól. Megértem a tervét, kis türelem, meg kell várni, amíg alakulnak a dolgok. Ez azt jelenti, hogy még van időm elkezdeni. Mosolyt veszek fel, a kártyázók felé indulok. Anthony észrevesz. Valószínűleg ugyanannyira figyelt bennünket, mint amennyire mi is figyeltük őt. Illetve lehet, hogy ő nem figyelt annyira, de nem hinném, hogy van fogalma arról, mire készülünk. Úgy értem, mire vagyunk képesek. Őrült boszorkák vagyunk mind a ketten, és ki tudja, mi a célja az ilyeneknek, amikor intrikát szőnek. Nem igaz? Megérintem az Anthonyval szemben ülő alak vállát, a pasi megborzong, megnyalja az ajkát, és ebben a játékban már semmire sem lesz alkalmas. Anthonyre koncentrálok. Van még egy hely az asztalnál, Mr. Margolis? Kérdem olyan kedvesen, ahogyan azt csak Pauline tudja.
Pauline, babám, szól Anthony karját széttárva a hamis nagylelkűség gesztusával. Mennyibe kerülne téged elszerződtetni attól a spinétől?
Azt hiszi, nagyon okos.
Azt hiszi, ezzel helyre tesz engem és Emmet is.
Tudom, mit lát, illetve mit vél látni.
Ó, drágám, te is tudod, hogy túl drága vagyok a lehetőségeidhez képest.
Mondom, mintha tényleg sajnálnám, hogy ez a helyzet.
De a madám meg tud fizetni?
Meg kell értened, hogy olyanok vagyunk egymásnak, mintha testvérek lennénk.
Fejét ingatja, mintha ezt felettébb sajnálatosnak tartaná.
Harry, szorítsatok helyet a hölgynek!
Jelez az asztal végén ülő férfiaknak, akik odébb húzzák a székeiket, a cigarettás lány szerelme pedig hoz még egyet. Tudom, mennyi a tét. Két lepedő. Reti különből kiveszem a kötek pénzt, és az asztalra helyezem. A játékosok igyekeznek úgy tenni, mintha nem lennének meglepődve. A Harry nevű, vékony bajszú, nagyon kék, szinte lila öltönyös pasi osz nekem, és kártyázni kezdünk. Harry helyi ember, teljesen becsületes, mert ha nem az lenne, senki sem játszana Anthony asztalánál. Az emberek azért játszanak Anthony asztalánál, mert azt hiszik, hogy az ő révén meggazdagodhatnak, de az a helyzet, hogy Anthony is elég jó játékos. Nem viszi bele a büszkeségét a játékba, és tud passzolni, ha kell. Az osztó-oszt, kézben tartom a lapokat, és játszom. Nem először. Ez már reflex nálam. Szokás. A kártyák megteszik, amit kell, nekem csak a ritmust kell tartanom.
Az első játszmát egyelőre hozzuk ki, mert két lepedőnek meg kell adni a tiszteletet, függetlenül attól, hogy mink van. Ez a méltóság megőrzésének esete, és persze el kell érni, hogy a fiúk ne gondolják, hogy egy nőt fosztanak ki. Pókerezünk tehát, visszanyerem a tétemet, és utána nem azért játszom, hogy beszítsek, de nyerni sem akarok nagyon. Azért játszom, hogy valamivel elüssem az időt, és figyelem, ahogy Anthony figyel engem, mert azt hiszi, mesterkedem valamiben, és közben szemmel tartom a kölyköt, Emmet és az ügynököt is. És a biztonság okáért a gyöngyös függönyt is persze. Mert Gigi nyilván nem nézni ölbetett kézzel, ha Em éppen fenekestől próbálná felforgatni a klassz kis klubját. Em újra a bárpultnál van, nyugodtabbnak tűnik, mint egy perce, szóval lehet, hogy nem késtem el. Lehet, hogy működni fog a dolog, és nem kell golyózáporban kirohannunk. A többség tán csodálkozna, hogy miért nem veszik körül férfiak Emmet, remélve, hogy együtt lehetnek ezzel a láthatóan egyedülálló, gyönyörű hölgyel. Azt hiszem, Em úgy döntött, nem engedi, hogy lássák. A kártyaasztalnál van két fickó, aki tud Emről, ezért azt is tudják, hogy nem vehetnek engem félváról. De a két fickó rájön arra is, hogy kártyában sem vagyok bugris. Elég nehezükre esik ezt beismerni, a férfi büszkeség miatt persze. Nos, akkor ki is a bugris? Egy játszmát elveszítek, egyet nyerek, a játékosok ezt a szerencsének tulajdonítják, mert ez könnyebb, mint beismerni, hogy egy nő tud játszani. Nem nyerek túl sokat, hogy ne bosszantsam fel őket. Megint érdeklődni kezdenek, úgy férfi módra, persze nem feledkeznek meg arról, hogy ott vagyok, de nem is vesznek túl komolyan. Tommy, jól vagy? Anthony a fiatal nehéz fiút fürkészi, aki éppen a galériát próbálja kissé meglazítani a nyakán. Ha nem vigyáz, az egészet elbaltázza, és már tudom, miért volt szüksége a lánynak segítségre a szökés kivitelezéséhez. Csak annyit tehetek e pillanatban, hogy némi együttérzéssel pillantok rá, aztán belemerülök alapjaimba. Tommy hátranéz, szeme vörös, mintha egy nyúl pillantana ránk.
Egy kicsit meleg van itt, uram.
Ugye nem fogsz elájulni itt nekem? Mondd, hogy nem fogsz elájulni.
Nem, uram.
Jó. Anthony elég bosszús, és ez az egész darabokra hullhat. Még nem túl késő kisétálni, ha figyelmeztetni Emmet. A szövetségi ügynök még a cigarettát szívja, amit adtam neki, tokatájon elég zöldes, és hirtelen izgalmában eltolja magát az asztaltól, és a kártyaasztal irányába mered. Rám. Mintha tudná, hogy hazudtam, vagy rájött volna, hogy a cigarettában, amit neki adtam, nem is dohány van. Felénk tart, pedig tudnia kéne, jobb, ha nem közelít Anthonyhez. Vagy miután annyit szívott, gőze sincs semmiről. Nyugodtnak kell maradnom, nem szabad rémülten felugranom, ami nem könnyű. Nem szabad látniuk rajtam semmit. Azt kell hinniuk, hogy halovány fogalmam sincs az egészről.
Mit akar ez a bohóc? Mordul fel Anthony, és erre minden embere felfigyel. Izmaik megfeszülnek, úgy néznek ki, mint vadászkutyák a vadkacsás tópartján. Az énekes ebben a pillanatban egy magas hangot énekel ki. Iszonyú magasak. A poharak megremegnek az asztalokon. Szívem vadul kalapál.
Önkéntelenül feléje fordulunk, és csodáljuk, milyen hosszan kitartja azt a hangot. Teli tüdővel, karját kitárva, fejét kissé hátravetve, mintha a világot énekelné életre. A szövetségi ember is megáll, hallgatja, a színpadhoz közeli egyik asztalhoz botorkál, leroskad egy székre, mintha futóhomokba süllyedne. Az énekes hangja elhalkul, a zenekar a refrént játsza, és az előadó kedvesen mosolyog legújabb, legnagyobb csodálójára. Látom, hogy M az énekes nőre kacsint. Igen, M mindig tudja, mit csinál. A játék folytatódik. Anthony emberei kicsit megnyugszanak, kivéve a cigarettás lány pasiát, aki még mindig az ajtót figyeli, és Anthony csak ingatja a fejét. Nem sokkal később M megérinti a gyűrűjét, megigazítja a fejpántját, és a toldiszt a hajára simítja. ideje meggyújtani a gyújtózsinort. Így hát néhány paklin kívüli ázt veszek elő. A játszma végén az osztó besöpli a lapokat, kever és újraoszt. Senkinek nem jutna eszébe engem vádolni azzal, hogy idegen lapokat csempésztem oda, mert ugyan hova a csodába rejtettem volna ebben a vékony sejemöltözékben, ami a karomat is szinte teljesen csupaszon hagyja. Fiúk, szólalok meg precízen elrendezve nyereményem maradékát. Köszönöm, hogy ilyen kellemesen együtt lehettünk, de most már mennem kell. Remélem nem veszik rossz néven. Pirulok, szempillámat rezegtetem, és nem vitatkozhatnak, mert semmi olyat nem tettem, amivel bármire is okot adtam volna. Nem fosztottam ki őket, nem sértettem meg különösebben a büszkeségüket.
Paulin, drágám, bármikor szívesen látlak az asztalomnál.
Mosolyog Anthony, és kitárja a karját, mint mindig. Közelebb hajolok, arcon csókolom, mire az asztalnál ülők meglehetősen éles pillantásokat vetnek rá. Kedvesen hátra pillantva mosolygok, és visszamegyek Madame M-hez.
Hát, éppen azon kezdtem el gondolkodni, hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet, közli.
Homlokomat ráncolom. Ezt hogy érted?
Mindegy, most már közös nevezőn vagyunk.
Meg fogod köszönni, hogy megbabonáztam azt a szövetségi embert. Csak várd ki a végét. A kártyázok felé biccent.
Még körülbelül 5 perc, amíg rájönnek?
Nagyjából.
Megyek, bepúderozom az orromat. Tartod a frontot?
Mint mindig. Körülbelül 5 perc múlva, ahogy satszoltuk, az első játékos felkiált.
Hé, hey, te Charles!
Olyan hangos, hogy a Blue Moon egész közönsége felfigyel rá.
Még hogy én csalok, hiszen te csalsz. Nem lehet 3 ászod, mert 3 ászom nekem van. Fiúk, fiúk, kiált fel Anthony, de már késő.
Anthony betartotta a szabályt, kint hagyták a fegyvereiket, de ez nem akadályozta meg az első játékost abban, hogy felborítsa az asztalt, amikor egy másik éppen felé próbál ütni. Kártyák, zsetonok és pénz repül, szóródik szét a padlón. Léhűtők és testőrök rohannak be. Anthonyt igyekeznek védeni, aki egy ütést már kapott az állába. Tommy okosabb annál, mint amilyennek kinéz, úgyhogy nem veti bele magát a tumultusba, inkább félreáll. Melléje lép M, valamit a fülébe súg. Tommy követi a klub bejáratához, és azt hiszem, nem voltam az egyetlen, aki felfigyelt a távozásokra. A klub hátsó részébe húzódom, és próbálok láthatatlan maradni, de ebben nem vagyok olyan tehetséges, mint M. Egy táncos felsikít, amikor a verekedés a parketre is átterjed. Ekkor a zenekar ismét játszani kezd, igyekszik elterelni a figyelmet az incidensről, részleges sikerrel. Néhány pacák ingerülten követi a helyzet alakulását, új perceiket ropogtatják, és széles vigyorukból kilátszanak nem emberi hegyes szemfogaik. Nagyon élveznék, ha belekeveredhetnének a verekedésbe, és persze győzhetnének. Több eszem van annál, mintsem, hogy keressem a bajt, ezért a pulthoz ülök, hogy ne legyek útban. De odébb kell állnom, amikor a zombi pultos körülöttem kezd törölgetni. Emlép hozzám, együtt nézzük, hogyan alakul a helyzet, ügyelve az éjszaka egyéb teremtményeire is. Kezemben üres palack, amit a zombi pultos hiába keres. Itt tudja, mire lesz még jó. Minden rendben? Kérdem Emmet, mire ő mosolyog, és elképzelem, hogy a cigarettáros lány és Tommy már a buszon ülnek, és a tengerpart felé utaznak. Sok szerencsét nekik.
Ha, jó kis szórakozás, ugye?
Összegzi a látottakat. Vigyorgok. A szövetségi ember az énekesre mered, és mintha észre sem venné, hogy mögötte szétesik a ház. Az énekes közben leült a szövetségi ember asztalának sarkára, még mindig dudorászik, és a férfi haját babrálja, ujjai köré teker egy tincset. Valahogy ital került a kezébe, a szövetségi pasinak kínálja a poharat, aki hálásan elbűvölve belekortyol. Az est hátra lévő részében nem kell aggódnunk miatta.
Ugye tudod, hogy ő egy szirén?
Kérdi M, és figyeli a játszma kibontakozását.
Persze,
felelem. Vigyorog.
Azt is tudod, hogy még annyira sem bíznék abban az italban, hogy beleköpjek?
Sejtem. A szövetségi ember úgy kortyolgatja a csempész viszkit, mintha csak a mennyországban lenne, és azt hiszi, hogy a szirén egyedül neki énekel.
Azt hiszem, nem fog gondot okozni.
Jegyzi meg M.
Legalábbis ma éjjel nem.
Nem, ezt nem tudtam. Emma fejét ingatja. Az egyik nehéz fia a pulthoz csapódik, én pedig eltöröm a fején a palackot, mert ez klasszikus mozdulat, és nem tudok ellenállni a késztetésnek. A palack eltörik, üvegcserepek hullanak csilingelve, és a nagy melák pacák eszméletlenül nyeklik a földre. Igen kielégítő érzés. A Blue Moon közepén már birkózik a tömeg, neme világi morgások, vonyítások hallatszanak, kicsit több alaknak van szőrzete, mint korábban, és néhány agyaron, mintha vér is csöpögne. Ez egy kicsit több, mint amire számítottam, és arra gondolok, hogy ideje Emmet kijuttatnom innen. Ekkor üvegcsengettyű hang hallatszik, mintha jégcsapokat kongatnának. A hangnak halknak kellene lennie, de ez örgősen hangos, és minden mozgás megdermed, megáll az idő. A verekedés abba marad, az ütések nem találnak célba, a fejek fölé emelt székek nem csapódnak be, és mindenki a gyöngyös függöny felé fordul. Egy nő áll ott, éhben fa cigaretta szipkájával tolja szét a gyöngyfüggönyt, hosszú pillái alól szemrevételezi a helyet. Szorosan testére simuló vörös sejemruhát visel, csípője hangsúlyos, keze karba fonva, aki egyszer látja, képtelen átnézni rajta. Amint ő meglát, csapdában vagy, mert mindent tud rólad, és semmit nem tehetsz ellene. És mindenki, az énekesnő, Anthony és én is bosszus csalódottsággal elnézünk másfelé, mert tudjuk, hogy tiltott területre tévedtünk. Mindenki elkapja a tekintetét, kivéve a szövetségi embert, aki az asztalra borulva sír, és Emmet, aki egyenesen a nőre néz. Vége. Valami erre a gorilla kidobó ember és társai elkezdik szó szerint kidobálni a közönséget, köztük Anthonyt és az embereit is. A gangster üvölt, hogy fogalma sincs, mi történt, és semmi köze hozzá, de ez egyáltalán nem számít. Nem is veszi észre, hogy a Tommy gyerek eltűnt. Amikor észreveszi majd, talán rájön, hogy nekem és Emnek közünk van a dologhoz. De nem tehet semmit. Ráadásul 100 számra vannak kölykök ott, ahonnan Tommy jött, és a bosszú nem tesz jót az üzletnek. Amint a balhénak vége, a pincérek gyorsan összeseprik az üvegszilánkokat, felállítják az asztalokat, és rájövök, miért volt olyan nehéz nyomon követnem az eseményeket. 3 egypetélyű 3-as ikercsoport van a helyiségben, vagy valami hasonló. Begyakorolt mozdulatokkal tevékenykednek egyszerre, beszéd nélkül, mintha olvasnának egymás gondolataiban. Azért tudnak ilyen gyorsan és hatékonyan dolgozni, mert egyszerre 3-an végzik a munkát. Nem semmi. Mi? Az asztalokon a törött üveget és kilocsant italokat feltakarító pincéreken túl a vörösruhás nő és M tekintete találkozik, és eltelik egy hosszú pillanat. Lélegzet visszafolytva várok, mert nem tudom, mi fog történni. Hogyan veszi ki magát az egész, ki kapja el a tekintetét előbb, és jelente mindez valamit. M csak azt akarja tudni, hajlandó-e Gigi beszélni vele. Gigi nem árul el semmit. Gigi visszanéz arra maroknyi emberre, akik kirajzanak a hátsó szobából, miközben ő félrehúzva tartja nekik a gyöngyfüggönyt. Öltönyös férfiak, de egyikük sem verő ember. Elegáns üzletemberek, méretre készült öltönyben, mellén zsebükből drága zsebkendő lóg ki, hajtókájukon rózsabimbo. Karjukon tökéletesen sminkelt arcú szép nők, vagy csitrik rövid ruhában, gyöngysorral, magas sarkú cipőben. Unottnak és fölényesnek tűnnek. Nem alkalmi nők, hanem kitartottak. Gondolom abból, hogy túlságosan határozottan támaszkodnak a férfiakra, mintha bármelyik pillanatban eleshetnének, ha nem vigyáznak. Erről jut eszembe, hogy M ezért magánzó. Mi nem vagyunk kitartottak. Mi magunknak dolgozunk, és senkire nem kell támaszkodnunk. A vörösruhás nő Gigi bólint, és M viszonozza a bólintását. Ugyanebben a pillanatban elfordulnak, a nő visszamegy a függöny mögé, M pedig a székét keresi. Körülöttünk a székek és asztalok fel vannak borítva, tanástalanul állunk egy helyben, mint az árral elsodródott csónakok. Intek a pincérnek, aki rögtön oda siet hozzánk, felállít egy asztalt, 2 széket, letörli őket, talál egy váza sejemvirágot is, leteszi középre. Helyet foglalunk, majd közelebb hajolok M-hez, és rákérdezek. Mit akar ez jelenteni?
Nem tudom.
Beszél veled, vagy nem?
Nem tudom,
feleli nyugodtan, mintha nem számítana, és talán valóban nem is számít. Túl távol voltak egymástól ahhoz, hogy bármit is elkezdjenek.
Játszik veled, várakoztat. Azt hiszi jobb nálad, és így akarja bizonyítani.
Ha bizonyítania kell, tudja, hogy nem jobb nálam.
Mennyit várunk? Türelmetlen vagyok. Így is túl régóta tartózkodunk itt, és van egy olyan érzésem, hogy Anthony és az emberei, illetve a megmaradt emberei odakint várnak minket egy kis elbeszélgetésre. M-nek megvannak a maga trükkjei, és el fogunk tudni sétálni, ha el akarunk, de Anthonynek is vannak trükkjei, és aggódom, hogy M tudománya hamarosan nem lesz már elég. Ez a nap még nem jött el, de tartok tőle, hogy előbb, utóbb elérkezik.
Még egy kicsit várunk, feleli. Azt hittem, kedveled,
viccent az énekesnő felé, és M-nek persze igaza van, mert a nő gyönyörű, hangja zengőn árad, és néhány pár már is a parketten van. Táncolnak, mintha mi sem történt volna, mert persze az ilyen helyeken előfordulnak verekedések. Részben ezért is járnak ide az emberek. Észreveszek még valamit. A szövetségi ember eltűnt. Talán kidobták a többiekkel együtt. Remélem, eléggé ki van ütve, és nem emlékszik sem a Blue Moonra, sem ránk. Túl régóta vagyunk idebent. Csak egy szép lány, egy éjszakás emlék, jegyzem meg szemtelenül. Aggódom érted.
Jól vagyok,
feleli, grimaszol, mire szemöldökömet ráncolva kérdőn nézek rá. Azt hittem, én vigyázzok rád.
Így is van.
A pincér jön. Nem tudom, az, aki az asztalt felállította, vagy egy másik. Nem tudom, hogy ez egy trükke, vagy hoka van annak. Nem lepne meg, ha tényleg valami cselfogás lenne, hogy Gigi hármas ikreket alkalmaz pincérnek. Pár percig ezen tűnődöm, és eljátszom a gondolattal, milyen lenne, ha nekem dolgoznának hármas ikrek. M-nek is lennének ötletei, ha megkérdezném. De a pincér M-mel beszél, és nagyon fülelek, hogy halljam. Fogadja önt hátul, ha most velem jön. M felém fordul, ugye megmondtam, pillantást vet rám, és mozdul, fel akar állni az asztaltól. Kézbe veszem a retikülömet, és én is mozdulok, ám a pincér szinte bocsánat kérően hozzám szól. Sajnálom, de csak a mádám jöhet velem. Ez hogy tetszik? Próbálom megtervezni a következő néhány pillanatot, mert semmiképpen nem fogom hagyni, hogy M nélkülem menjen be abba a hátsó szobába.
Paulina a legjobb barátnőm,
szól M egyértelműleg sértett, döbbent hangon.
Sehová nem megyünk külön. Olyanok vagyunk, mintha nővérek lennénk.
Nem egészen, gondolom, de ez túl hosszú történet lenne. De M-nek nem is kell elmesélni a történetet, mert szempilláját rezegtetve nézi a férfit, aki nyilvánvalóan eléggé ellágyult, hajlandó beadni a derekát.
Kérem, senkinek nem lesz ellene kifogása. Tudom.
Szegény fiú felsóhajt. Tudja, hogy átverik, de mit tehet? Rendben, rendben, mindketten jöjjenek velem. Átlépünk a gyöngyös függönyön, az üveg csilingel körülöttünk, a lány fényt színekre bontja. A kinti zene hirtelen eltompul, mintha teljesen más épületben vagy más világban lennénk. Gigi vörös bársony kanapén hever, formás lába kinyújtva. Elfintorodik.
Csak madammal óhajtok beszélni.
Hangja könnyed, távolság tartó, ám a pincér kivár. M beveti magát.
Ó, hadd maradjon itt, Paulin! Kezeskedem érte, hogy a légynek sem árt.
De azért megesküdnék minden szentre, hogy jóval veszélyesebb, mint amilyennek tűnik. Gigi szkeptikus, homlokát ráncolja, leveregeti a hamut hosszú szikkája végén lévő cigarettájáról.
Mint két tojás. Hát jó, engedd be mindkettőjüket.
Nincsenek mellette testőrök, gorillák, senki nem keres nálunk elrejtett fegyvert. Nem kell személyzet sem, hogy véget vessen egy kitörni készülő verekedésnek. Szóval semmi szokványos, biztonsági intézkedés, leszámítva a gorillát, aki az ajtónál áll. Itt, a belső szentélyében, Giginek nincs szüksége öltönyös férfiakra. Az akó alatt váltokba rejtett fegyveres védelemre. Más szemek vigyázzák. Nem tudom pontosan, mi történne azzal, aki itt bent próbálkozna valamivel, de nem szeretnék él lenni az, aki meg tudja ezt. Gigi a cigaretta szipkával a kis kerekasztalon túli egyenes támlájú kárpitozott székre mutat, amit komoly tárgyalásokra tart fent. A butorok elrendezése azt a célt szolgálja, hogy két ember egymást nézve, egymás gondolatait olvasva tárgyalhasson.
M. profi módon foglal helyet a jelzött széken, kisé fél oldalt, bokáját elegánsan keresztezve, előrehajolva, mint aki titkot készül elmondani. Én a fal mellé húzódom, letelepszem a kanapéra, és úgy teszek, mintha a körmeimet tanulmányoznám. A helyiség szalonnak van berendezve, székek és kanapék állnak az asztal körül. A falnál komódok, tálalók, rajtuk metszett kristálypalackóban csillogó borostyán színital. Téfani lámpák árasztanak lágy, sárga fényt, a sötét brokátsejem tapétára árnyékok vetülnek. Kintről nézve a helyiségben nem sokat látni, a gyöngyös függöny és a cigaretta füst eltakarja benti világot. Kifelé tekintve azonban a bár, az asztalok, a táncparkett és a zenekar is tisztán kivehető. Egészen a bejáratig állátok, ahol a gorilla örködik. Nem mint a látnom kéne, nem is lenne szabad oda néznem, de ott van, és próbálok nem túl sok kérdést feltenni magamnak. A levegőben terjengő finom füst olyan egzotikus, akár az ópium, de egészen biztos vagyok benne, hogy csak dohány. Lehet, hogy a vendégeit, üzletfeleit elkábítja, de saját magával soha nem tenne ilyet. A vörös ruhás nő szólal meg először, ami rendben is van, hiszen ő van otthon. Nos, drágám, hogyan járjuk el ezt a kis táncot?
Tudod, mi fog következni?
Tér a tárgyra, M. Nem játszik, nem táncolja körbe a témát, és nem tudnám megmondani, hogy Gigi ezen meglepődik-e. Arcizma sem rándul, nem is pislog. A szipka sem billen meg a kezében. A füst teljesen egyenes vonalban száll a mennyezet felé. Eltelik egy pillanat, várjuk, hogy Gigi egyet ért, vagy nem ért egyet. Nem ért egyet.
És? Arra célzok, hogy készüljünk fel a védekezésre együtt. A többség győz. Együtt erősebbek vagyunk, mint külön. Ez mindig így volt.
Mit nyerek én ezzel? Kérdi.
Ez a klisé rangon aluli. Nem illik hozzá. Önkéntelenül is arra gondolok, hogy elpuhult. Nem úgy puhult el, hogy gyengébb kézzel bánik az emberekkel, vagy gyengébb kézben tartaná az üzletet. Inkább elkényelmesedett. Ezt ő is pontosan tudja, és ehhez tartja magát. Azért nem gondolkodik előre, mert azt hiszi, elérte, amit el lehetett, ennél többet nem képes kihozni a helyzetből. A megbeszélés végén M nem azt a választ fogja kapni, amit vár.
A biztonságot, feleli M tétovázás nélkül. Hosszú életet, békét.
Ezek nagyon elvont fogalmak. Mire M?
Egyesíthetnénk a forrásainkat, megkettőzhetnénk a védelmet magunk és a mieink körül, és a keselyük, mint Anthony Margolis és az a szövetségi ember, nem tudnak hozzánk férkőzni. Egyáltalán hogyan jutott be az a szövetségi ember ide ma este, ha? Nem jellemző rád, Gigi, hogy rést nyitsz a páncélzatodon.
Gigi próbál nem ficceregni, de a lába megfeszül, majd elernyed, és nagyon lenézően szemléli Emmet.
Az egy senki. Nem kellett nagyon megerőltetnetek magatokat, hogy leszereljétek, igaz?
Rám néz, mosolya kegyetlen. Nagyon nehéz csendben maradni. Nyelvembe harapok, próbálom felmérni a helyiséget. Keresem azt a valamit, ami előugorhat és ránk támadhat bármelyik pillanatban. A sarokban kis mahagóni asztalon fonográf áll. Gyöngyház berakású tölcsére a helyiség felé van fordítva, ahogy kell, de a tányérján nincs lemez. A karon nincs tű, ami azt jelenti, hogy a szerkezet nem zeneszolgáltatás céljára állít. Tarkon bizsereg, amikor belegondolok, mi más célt szolgálhat.
Annak, ami történni fog, próbálkozik M újra, semmi köze a mágiához. Nem varázslat. Nem vámpírok, szirének, ilyesmi. A gazdaság, az üzletemberek, a bankárok, a tőzsde ügynökök és pénzemberek. Ők fogják tönkretenni. Az olyanokat teszik tönkre, mint te, akik azt hiszik, hogy biztonságban vannak, és soha semmi nem fog változni. Mihez fogsz kezdeni, Gigi, ha minden megváltozik?
Miért aggódsz annyira miattam? Gigi úgy tesz, mint a csodálkozna.
Miért ne?
Tudok vigyázni magamra. Hát te pedig törödj inkább a magad dolgával, ahelyett, hogy olyanokért aggódnál, akiknek nincs szükségük a segítségedre. Még egy lukott szív, kerekre formált ajkán karikában fújja ki a füstöt, mint ahogy M szokta.
Em egy hosszú pillanatig rámered a vörös ruhás nőre, és Gigi nem veszi észre arcán a szomorúságot, mert nem őt nézi. Éppen lehajol, hogy üveghamutartóba pöckölje a hamut. Aztán hirtelen felnéz, aggodalmasan, de nem látok semmi okot a riadalomra. Em nem tett semmit. Meg sem mozdult, ahogy én sem moccantam. De Gigi M válla fölött nézel az üveggyöngy függönyön át a lokálba. Csend van. A zenekar nem játszik, a zsongás megszűnt, poharak sem koccanak egymáshoz, és most már én is aggódom. Nem kell különleges érzék ahhoz, hogy megérezzem, a hely hangulata megváltozott. Valami nincs rendben, és Gigi pillantásából ítélve ez nyilván rosszabb a vártnál. Pisztolylövés hallatszik, valaki hangos puffanással a földre esik. M a függönyhöz ugrik, hogy lássa, mi történt, én rögtön mellette vagyok, hogy visszahúzzam a biztonságba. Nekem kell először kilépnem az űrbe. Miért kell neki mindig látni, hogy mi történik éppen? Gigi egy pillanatra megáll, felslisszelt szoknyája alá nyúl, előveszi a harisnya kötőjébe rejtett pisztolyt. Innen tudom, hogy a helyzet súlyos, súlyosabb, mint gondoltam. M elhúzza a függönyt, és mind látjuk, mi történik, mint a filmvásznon peregne előttünk a jelenet. 5-10 öltönyös alak ront be, fejükön puha kalap, mélyen a szemükbe húzva. Mindegyiknél fegyver van, arcra készek, mint a katonák a háborúban. Némelyiknél géppisztoly van, másoknál puska, egyiküknél revolver. Parancsnokuk, ő az arrogáns szövetségi ember, aki razziát tart, ahogy megígérte. Nyilván hányt egyet és kiózanodott, és a memóriájából sem törlöttek a történtek. Kár. Biztosan viasszal tömte be a fülét, hogy ne hallja a szirén dalt, és látom is, hogy mindegyik férfinek vattával van betömve a füle. Meg lehet, nem terítette ki minden kártyáját, ám pontosan tudta, mire megy ki a játék. De meg kellett volna várnia, amíg az egészre rájön, nem csak egy részét deríti fel. Léptek dobognak, egy nő sikolt. Az ajtón álló gorilla holtan fekszik, a szövetségi ember nyilván ezüst lövedéket használt, különben nem ölhette volna meg. Ezért nem sikerült senkinek kicsinálnia eddig.
Senki sem mozdul, üvölt a szövetségi ember.
Az egész olyan akár a moziban. Elképzelem, ahogy mindenkit meglőnek, mindenki meghal, kezüket felemelve, remegve, ahogy a golyók beléjük hatolnak, úgy esnek össze, ahogy az életben senki, de a film színészek szerint így mutat jól a halál. A moziban nem lehet látni, ahogy fröccsen a vér, vagy egyszerűen még nem találták ki, hogyan lehet színlelni azt. Megragadom M karját, elhúzom az ajtóból, Gigi éppen ekkor nyomakodik mellénk, talán, hogy jobban lásson. Nem érdekel, ha meglövik, de M-et ki kell juttatnom innen. Mindenki bámul, mozdulatlanul, ahogy a szövetségi ember utasította őket. Gigi és az emberei is csak bámulnak, a zenekar és az énekes, még a zombi pultos is, mert ezeknek nem lenne szabad megtörténnie. A Blue Moon elvileg biztonságos hely, és ha a szövetségiek razziát tarthatnak egy olyan helyen, amelynek láthatatlannak kellene lennie, akkor mire képesek még? Egy kicsit olyan ez, mint valami félre sikerült varázslat. M a kezemre simítja a kezét, kimondatlan parancssal mosolyog rám. Várj! Vagy elment az esze, vagy van valami terve, és mivel M teszi ezt, az a tippem, hogy ez utóbbi. Ezért várok.
Mindenki feküdjön a padlóra, hasra! Razziát tartunk!
Hangjából ítélve a szövetségi ember nagyon elégedett, mintha csatát nyert volna. Emberei elözönlik a helyiséget. A terem másik végéből a szövetségi ember egyenesen rám mered, mintha azt akarná tudtomra adni, hogy valami különlegesen rosszat tettem vele. Túl messze van tőlem ahhoz, hogy elérjem. Nem tehetek mást, csak komoran nézem. Ám sokféle gondolat kavarog a fejemben, többek között az, hogy kiragadom a kezéből azt a puskát, és talán teljes erőből belerúgok a tért kalácsába. Összekulcsolom a kezem, és rosszindulatú pillantásokat lövellek felé, bár nem sok értelme van. M odahajol Gigihez.
Ugye ezt nem láttad előre?
Te igen? M rám néz, én mosolygok. Ellép Gigi mellett ki a táncparketre. Minden tekintet rátapad, azzal, ahogy megmoccant, magára vonta a figyelmet, és legszívesebben sikítanék, mert itt és most a figyelem egyáltalán nem jó dolog. Minden szövetségi ember feléje fordítja fegyverét, újjuk a ravaszon. De M tudja, mit csinál. Mint mindig.
Karját felemelve, ujjait egyszerű, de utánozhatatlan módon meghajlítva tesz egy kézmozdulatot. Egyenesen a szövetségi emberre néz, másik kezével mindenkire érvényes mozdulatot tesz, és egyszerre csak, mintha megritkulna a levegő, és néma csend lesz. Fülemben pattan valami, mintha az orrüregem tisztulna erős megfázás után, s a szövetségi ember dühös vicsora az arcára fagy. Az ujjak a ravaszon mozdulatlanok, a fegyveresek mozdulatlanok, és senki még csak nem is pislog. Mozdulatlanabbak, mint a kő, mert a kő mozdulatlansága természetes, de ez itt valami más. Mindenki a teremben, a zenekar, az énekes, a pincérek, a vendégek és a gengszterek egymásra bámulnak, mintha meg akarnának győződni arról, hogy ez csak álom, és a szemüket dörzsölnék, mintha most ébredeznének belőle. Lassan megmozdulnak, a fegyvereseket tanulmányozzák, akik engedelmes szobrokká változtak.
Csak azt tettem, amit az a férfi kért.
M összedörzsöli a tenyerét, mintha port rázna le róla, de tudom, hogy teljesen tiszta, nincs rajta egyetlen porszem sem. A szövetségi ember semmit nem tehet, amikor M odalép hozzá, és végig tapogatja zakója nadrágja zsebeit. Azonban, mintha látnám a tiltakozást könyvbe lábadó szemében. A zakó belső zsebében megtalálja a varázskönyvet, sárgás szürke lapok, vörös borító, rongyolódott lapszélek. Tört könyv gerinc, mintha egy-két évszázadig valami padláson lett volna eldugva. Éppen ilyennek képzel az ember egy régen elveszett varázskönyvet. M átlapozza az első pár oldalt. Mosolyog.
Pont így gondoltam, balogat. Volt tehetsége, hogy idáig eljusson. Lehetett volna magából valami. De komolyan. Azt gondolta, hogy ezt csak úgy magához veszi, és úgy használja, mint valami fegyvert? Hát ez nem így működik. Paulin?
Hívására előrelépek. Átadja nekem a könyvet, retikülönbe rejtem. Később majd megszabadulunk tőle.
El tudod ezt takarítatni? Kérdiem.
Gigi az ajkát csücsöríti. Millió dologra gondolhat, de ezek egyikét sem mondja ki. Talán megdöbbent, hogy mire képes M az ő territóriumában, de nem mutatja ki. Gigi még ezek után sem tudhatja, milyen hatalma van M-nek valójában. Olyan ritkán mutatja meg. Igen, persze. Eltakarítom és kidobom őket. Bólint. A hármas ikerpincérek sorra odalépnek a szövetségiekhez, és elveszik a fegyvereiket. Bármennyire szeretné a társaság, hogy mielőbb tűnjenek el, Gigi nyilván előbb kitörli a memóriájukat, majd valami távoli sikátorba viteti őket, ahol nem okoznak neki több gondot. Talál majd új ajtónálót is.
Ne feledd, amit mondtam, teszi hozzám. Hívj, ha meggondoltad magad.
Gigi maszként viseli fanyarmosolyát. Azt fogom tenni. M szomorúan néz rá, és talán egész éjszaka ott állna, de megérintem a karját, és az ajtó felé mutatok. Nem tudom, mit gondolja Gigiről, azon kívül, hogy sajnálom. Olyan ember akar segíteni neki, mint M, és ő ezt ilyen félváról veszi. Gigi még egyszer utánunk szól. M, kerüld a bajt, vigyázz magadra.
Te is, Gigi.
És ennyi. Még egyszer visszapillantok a szép énekes nőre, aki újra énekel, próbál visszarázódni a szokásos mederbe, arról dúdol, hogy milyen csodálatos a szeretett férfiú karjában táncolni. Hajnal felé jár az idő, záróra. Majdnem üres háznak énekel, csak a pincérek vannak a teremben, és a zombi pultos, aki még mindig rongyot fog a kezében és törölget. Átvesszük a stóláinkat a ruhatáros lánytól, új őr áll az ajtónál, szintén nagy darab, mint egy hordó, füle furcsán szőrös. Kinyitja az ajtót, kienged minket, és újra az utcán vagyunk, a mocskos téglafal mellett. A távoli utca fényeiben hosszúra nyúlnak az árnyékaink. M tovább halad. A kocsi is itt lehet valahol. Megtalál minket, amikor M azt akarja, hogy megtaláljon. Valószínűleg sétálni akar, így mellette maradok.
Egy palack viszkit rejtegetsz benne?
Kérdezi M retikülön felé biccentve. Lehet. Talán egy kicsit kutatnom kéne utána. A retikül nem nagyobb, mint a két tenyerem egymás mellett, de minden belefér, ami kell, mert éppen erre tervezték. Cigaretta, készpénz. Egy szép kis Derringer pisztoly szükség esetére, amit senki nem talál meg, kivéve, ha én akarom, hogy megtalálja. Néhány buszjegy, egy pár tartalék harisnya, egy spulnit cérna és egy rúzs.
Plusz a furcsa kis varázskönyv. Lehet, hogy találok egy palack viszkit is.
Á, semmi, semmi, mondja mélyet sohajtva. Tudtam, hogy nehéz ügy. Mindegy.
Á, nem tudja, mit csinál.
Nem a mi gondunk. Már nem.
Körülbelül fél mérföldet gyalogolunk, és arra gondolok, lehet, hogy jól bírom a gyűrődést, és em is elbűvölő, de a cipőm nem ilyen távra való, és kezd fájni a lábam. De vele maradok. Szürkül már, lassan felkel a nap. Megállunk, amikor éneklést hallunk. Mély, hamis hang. A következő sarok felől jön. Nem tudom megállni, meg kell néznem. És íme? A szövetségi ember a csatornában fekszik. Nincs rajta zakó, inge szakadt. Váltokja, féloldalassan lóg, kezében revolver, azt lóbálja, elég kétségbe esetten. Gigi emberei elvették tőlük a fegyvert, de volt nála még egy, talán az egyik nadrág szárába rejtve. Szóval ott a szövetségi ember, kezében fegyver, nem tudja, hol van, mint az elveszett kiskutya is, próbálja kitalálni, hogyan siklott ki így az élete, és kit hibáztasson ezért. Emmelé állok, mint gondolatban, amikor elképzeltem ezt a jelenetet. Nem túléles helyzet. Távozhatunk, kiléphetünk a látóteréből, mielőtt észrevenne bennünket. M testét oldalra nyomom, sürgetem, hogy forduljon el végre. Túl késő azonban, mert a szövetségi ember meglátott minket, karja hirtelen kiegyenesedik, talpra vergődik, céloz. Ránk céloz. És a pisztoly igazi? Nincs hátsó ajtó, nincs menekvés. Hallom, hogy M zihál mögöttem, és nem tudom, van-e erre valami trükkje.
Mi történt itt?
A szövetségi ember a fegyverével hadonászik, mintha az a karja meghosszabbítása lenne. Érzem, hogy ruhám sejme alatt verejték gyöngyözik bőrömön. Nem tudom, mire gondol.
De igen, maga mindent látott, végig az egészet. Nem emlékszem. Mit mondjak az igazgatónak?
Lelőhet, és aztán mondhatja, hogy az én hibám volt. Nyilván megteheti. Nem mehet vissza a razziáról üres kézzel, és arra gondolok, milyen hülye helyzet, hogy idáig jutottunk, hogy egy sikkátorban valami részek seggfej szövetségi ügynök tartóztasson fel bennünket. Előre lépek, kicsavarom a fegyvert a kezéből, egyetlen laza mozdulattal, amire nem is számít. A revolver úgy válik el a kezétől, mint a letépett virág a földtől, és az ember zokogó a földre térdel. Könny és takony csorog az arcára szorított keze alól. A járdára rogy. Ott állunk, és nézzük. Markomban a fegyver, amit nem akarok magamnál tartani. De megkönnyebbültem. M biztonságban van, és minden rendben. A szövetségi ember elnyúlt a betonon, megint énekel, ugyanolyan hamisan, de már tudom, mi az. Legalábbis, hogy mi akar lenni. Az a dal, amit a Blue Moon szirénye éneket a férfiról, aki rosszul bánt vele. A tárból kiürítem a lövedékeket, a ridikülömbe, a fegyvert a járdára dobom.
Szerinted segítenünk kéne neki? Hívni a zsarukat, ilyesmi?
Vetem fel.
Nem fut el. Hamarosan megtalálják. Gyere, Paulin.
Belém karol, és elsétálunk. A kocsi előttünk húz a járdához, minden a terv szerint alakul. A sofőr kiszáll, kinyitja nekünk az ajtót. Ideje hazamenni, lemosni a sminket az arcomról, ágyba bújni.
Néha arra gondolok, hogy ez az egész máshogy is történhetett volna, szólal megem. Úgy értem, Gigivel?
Nem hiszem, hogy mondhattál volna bármi mást is.
Nem itt, nem most.
Mondja, azzal befelé fordul, és fogalmam sincs, milyen hálókat szövöget, milyen tervei vannak, vagy milyen egykori terveit veti el ilyen vagy olyan hiányosságok miatt.
10-20 évvel ezelőttről beszélek. Vajon mindez azért történt, mert elvettem a babáját, vagy mert ő ellopta a medvecukromat? Vagy hogy anya őt szerette jobban, vagy engem? Nem tudom, anya kit szeretett jobban, vagy hogy valamelyikünket szeretette egyáltalán. Valószínűleg nem számít különösebben.
Nem mondok semmit, mert ugyan mit mondhatnék. Sosem ismertem M és Gigi anyjának teljes történetét, talán mert sosem kérdeztem. És nem is fogom megkérdezni. Nem akarom, és nem is kell tudnom, mert semmi sem változtat.
Szerintem sem számít. A nővéred és te a magatok módján intéztétek ezt.
M mosolyog, megszorítja a karomat.
Nagyon szerencsés vagyok, hogy mellettem vagy.
Ó, ezt nem igazán hinném. Szerintem én vagyok szerencsés, hogy elviselsz engem magad mellett.
Tudod, hogy mi ketten vagyunk a legjobb gengszterek ebben a városban? Jöhet bármi, minden rendben lesz. Velünk nem történhet semmi.
Nem túl meggyőző hangja. Igen, madam, jelentem ki határozottan. Velünk nem történhet semmi.